Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az előző adásban Brenner János családjáról szóltam. Folytatjuk a múltkori adást. Most Brenner Jánosnak a tanulmányairól szeretnék szólni. Brenner János László testvére után egy évvel 1938-ban a szombathelyi püspöki elemi iskolában kezdte meg diák éveit. 3 évig járt ide, mindvégig kitűnően tanult. Kiválasztottsága talán már itt, kisiskolás korában megfigyelhető. Hitoktatójuk elmesélte nekik az oltári szentség vértanújának, a kis Tarzíciusznak történetét, és ajánlotta, hogy ebből egy kis színi előadást lehetne összeállítani. Megkérdezte, kik vállalkoznának szereplőnek. Ki lenne a Tarzícius? A kis Brenner Jancsi 2 kézzel jelentkezett a főszerepre. Hadd személyesítse meg ő a vértanú szentet. Társai visszaemlékeztek arra, hogy János mennyire ragaszkodott ahhoz, hogy ő játszhassa el Tarzíciuszt. A mély átéléssel eljátszott főszerep után kigondolta volna, hogy alig 20 évvel később a szerepből élő dráma lesz. A gondviselés hasonló vértanúságot szánt neki is az életben. Az édesapát, Brenner Józsefet, amint erről már szóltam az előző adásban, 1940 őszén a pécsi iparfelügyelőségre helyezték vezetőnek, s így a család is oda költözött. A pécsi évek elején János a püspöki tanítóképző gyakorló iskolájában tanult. Itt készült fel az első szentáldozásra, amely 1941-ben volt. Az elemi iskola befejezése után felvették a városban működő ciszterci rend gimnáziumába, a Nagy Lajos gimnáziumba. Az intézmény több 100 éves múltra tekintett vissza. A bejárat feletti motto: hithűség, tisztesség, minőség meghatározta a falai között folyó nevelés-oktatás célját és lényegét. A szerzetes tanárok előtt nem volt ismeretlen a Brenner név, hiszen itt tanult már János bátyja László, aki nagyon tehetséges, kitűnő, azaz vastag betűs tanuló volt. Ez azt jelentette, hogy aki minden tantárgyból jeles eredményt ért el, annak a nevét vastag betűkkel írták az intézmény tanulóinak eredményét bemutató évvégi értesítőben, az iskola évkönyvében. Így emelték ki a legjobbakat. Brenner János is vastag betűs tanuló közé tartozott, ahogy később Brenner József is követte fivérei példáját. A szülők büszkék lehettek fiaikra. Az édesapa azt mondta a gyermekeinek, nem határozza meg, hogy mennyit tanuljanak, de azt elvárja tőlük, hogy tanulmányi eredményük kitűnő legyen. A pécsi Nagy Lajos gimnázium szelleme, ciszterci tanárai nagy hatással voltak Lászlóra és Jánosra. Meghatározták pályaválasztásukat is. Hiteles példájuk ébreszthette fel Jánosban is a papi hivatás gondolatát, ami később érlelődött meg benne. Délutánonként a tanulók szervezett közösségi összejövetelekre mehettek. Szívesen vettek részt a Mária kongregációban. Volt a gimnáziumban hangstúdió, modellezőkör és sportolási lehetőség is. A filmklubban oktatófilmeket vetítettek. A tanárok külön is foglalkoztak azokkal, akikben a papi hivatás jeleit látták. János szívesen énekelt az iskolai kórusban is. Osztályfőnöke, Felegyi Román, ciszterci szerzetes, figyelemmel kísérte tanítványa fejlődését, rendszeresen látogatta a Brenner családot. Brenner János 1946. július 9-én bérmálkozott Pécsett. Ez év őszén a család végleg hazaköltözött. A három fiú a szombathelyi premontrei rendi Szent Norbert gimnáziumban folytatta tanulmányait. János itt is kiemelkedően tanult. Nagyon kedvelte a francia nyelvet, járt francia társalgási órákra is. Bár nehéz idők jártak ezekben az években, a jókedv és a humor mégis jellemző volt a család életére. A fiúk mindenben összetartottak. A két fiatalabb testvér, János és József, különösen is közel kerültek egymáshoz. Sokat játszottak, kirándultak. Pécsi éveik alatt gyakran jártak a mecsekben. Sok közös órát töltöttek együtt. Idézte fel a múltat egy alkalommal Brenner József atya. János, mint középső testvér, összekötő volt köztem és bátyám között. László, a legidősebb Brenner fiú, tudós típus volt. Már korán papnak készült, minisztrálni járt. Még gimnazista korában otthon elkészítette a misézéshez szükséges tárgyakat, amelyekkel az egyik szobában misét is mondott. Ő volt a pap, két öccse pedig a minisztráns, akik olyan szívesen és szenvedélyesen rázták a csengőt, hogy ezért nem mindig vehettek részt e komoly játékban. László 1948-ban érettségizett a Szent Norbert gimnáziumban, majd Zircre ment a ciszterci rendbe novíciusnak. Kik a novíciusok? Brenner József atya megismertett bennünket a novíciusok életével egyik emlékező írásában. Ezt írja: testvérünk László 1948. augusztus 19-én öltözött be a ciszterci rend fehér ruhájába Zircen. Ez évben 20 jelölt vonult be a bazilikába, és borult le az oltár előtt a földre. Endrédi Vendel apát feltette a kérdést: mit kértek? A jelöltek ezt felelték: Isten és a rend irgalmát. Ezek után felöltötték a fehér reverendát és a skapulárét, majd a kappát, amely a szentmiséken és a zsolozsmák alkalmából használt imaköpeny. Ezzel a jelöltek újoncokká, vagyis novíciusokká váltak. Mindegyiküknek több név közül kellett szerzetesi nevet választaniuk. Ezentúl nem a családban kapott keresztnevüket használták, hanem a szerzetesi nevüket. László a Tóbiás nevet választotta nagy örömmel, hiszen nagyapánk Brenner Tóbiás volt. A noviciátus szigorú próbaidő. Ezen idő alatt a noviciusok havonta csak egyszer írhattak levelet, s azokat a leveleket, amiket kaptak, csak egyszer adták át havonta. Látogatót csak a noviciátus letelte után fogadhattak. László testvérünk, kihasználva az alkalmat, minden hónapban apró betűkkel írt tele egy lapot. Ezeket a leveleket szüleink összegyűjtötték. Ebből is látszik, hogy milyen meghatódottsággal fogadták legidősebb fiúk bevonulását a ciszterci rendbe. Ekkor még nem sejthették, hogy másik két gyermekük is Isten hívására figyel, hogy nem sokára a papi hivatásra készüljenek. János akkor fejezte be a gimnázium 6. osztályát, amikor bátyja Zirczre ment. Az ő lelkében is egyre erősödött a ciszterci hivatás iránt érzett vágy. Ifjúkora kezdetéig nem gondolta, hogy pap lesz. Erre bátyja László így emlékezett. A gyermekszobában feküdtünk este, de már nem voltunk gyermekek. Az ágyban sok mindenről beszélgettünk. Egyszer azt kérdeztem tőle, nincs neked is kedved pappá lenni, Jancsi? Gyorsan készen volt a válasz, hogyne, nem lehet mindenkiből pap. Már Zirczen voltam, amikor egyszer egyik levelében így írt. Meggondoltam magam, én is pap leszek. Brenner János lelki életére, annak további fejlődésére, valamint elhatározására nagy hatással lehetett László testvére, akinek Zirczről írt leveleiből megismerhette a szerzetesi rend életét, s akitől sok jó tanácsot kapott. Levelezésük példa az igazi testvéri szeretetre, egyben rávilágít arra is, hogy a lelki élet milyen magas fokára juthat el egy fiatal a világi életben, de különösen egy szerzetes rendben. Idézzünk néhány gondolatot László egyik leveléből. Leveleidet köszönöm szépen. Utolsó leveled annyira meghatott, hogy még a könnyeim is kicsordultak. Olyan örömet szerzel velük, hogy egész nap madarat lehet velem fogadni. Igazán jó testvér vagy, nem feledkezel meg régi szobatársadról. Az imádságaidat és a felajánlott szentmiséket és szentáldozásokat köszönöm szépen. Nagy szükség van imádra minden időben. Tudod, az embernek néha vannak előre nem látott nehézségei, kísértései és bajai, és ezeket imádság nélkül legyőzni lehetetlenség. Soha sehol boldog nem leszel, ha ezt a boldogságot nem Istennél keresed. Az imádság, az Istenben való elmélyedés az egyetlen igazi öröm. Nem a szárazon elhadart mi atyánk, hanem önmagad teljes Istennek ajánlása. Erre törekedjél, ha boldog és harmonikus életet akarsz. A világi szórakozások, a bálok, az udvarlások, a kincs, dicsőség és hírnév mind felesleges hiúságok, amelyek pillanatnyilag talán kielégítenek, de egyre messzebbre visznek életed céljától, és tátongó üresség marad helyükön elmúlásuk után. Nem mondom ezzel, hogy pap légy. Légy kinn a világban, mindennek örülő, örök gyerek, szórakozz, de ez ne legyen sohasem cél, hanem csak eszköz az örök cél szolgálatában. Írta Brenner László. Egy másik leveléből is idézek, amit szintén Jánosnak küldött. Írod, hogy megfordult fejedben, hogy pap leszel. Igen örülök annak, hogy lelked ennyire rendben van, és ilyenekre is gondolsz. De nézd, ezt nem lehet erőltetni. Brenner Jánost abban a döntésében, hogy ciszterci szerzetes lesz, bizonyára befolyásolták még az addig megismert példák és élmények mellett a megváltozott körülmények, az élet, az oktatás más szelleme, a kibontakozó vallás és Isten nélküli világ, amelyet röviden próbálok most összefoglalni. Hazánkban 1948. június 16-án az erősödő diktatúra egyházellenes támadásainak eredményeképpen az országgyűlés megszavazta a 33. számú törvényt, amely kimondta a nem állami iskolák államosítását, valamint az intézmények és vagyontárgyaik állami tulajdonba vételét. A törvény következtében több ezer egyházi iskola szűnt meg. 1949. szeptember 5-én megjelent az elnöki tanács törvény erejű rendelete, amely fakultatívvá tette az iskolákban a hitoktatást. Egyre kevesebb szülő merte beíratni gyermekét. Az intézményekben különböző életkorú csoportokat vontak össze a hittanórára, melyet a tanítási nap utolsó tanórájaként vagy délután tarthattak csak meg. Minden módon akadályozta a kommunista állam a hitoktatást, amely sok helyen a megszűnéséhez vezetett, illetve a templomba szorult vissza. Ez is volt a hatalom célja. A 33. számú törvény értelmében a szombathelyi premontrei gimnázium is állami intézmény lett. Nagy Lajos gimnázium néven működött tovább, világi, majd egyre inkább ateista szellemben. Brenner János a 7. osztályt ebben az iskolában végezte el. Sokszor tapasztalta, mennyire változik az oktatás szellemisége. Egy alkalommal a magyar dolgozatát így fejezte be: épp testben, épp lélek. A magyar tanár rossz hallással vette, és kérdőjelet tett a lélek szó mellé, és pirossal aláhúzta. Mindezek megerősítették elhatározásában. Itt tovább nem folytatja tanulmányait, mert a szívében lévő hivatást veszélyeztetik. Szerzetes lesz, bátyja után ő is Zircre megy. Határozott döntés megszületett a szívében. Vonzotta a ciszterciek lelkisége, a tanításban és az ifjúságban, nevelésben vállalt szerepük. Az egyházüldözés, az egyházi iskolák megszüntetésének következményei miatt 1948-ban Endrédi Vendel apát azoknak a fiataloknak, akik ciszterci szerzetesek akartak lenni, a monostorban megnyitotta az oblátusi intézményt, amelyben a szerzetesi életre készülők mégis együtt maradhattak, folytathatták tanulmányaikat, a gimnáziumi tananyagot elsajátíthatták. Az iskola a rend feloszlatásáig működött, nem hivatalos világi intézményként. Az oblátusok szorgalmasan tanultak, bár évvégi bizonyítványukat és az érettségi vizsgát az állam nem ismerte el, hiszen ilyen iskola az oktatási rendszerben nem létezett. Az oblátusok a szerzetesektől elkülönítve a monostorban éltek. A nap reggeli tornával kezdődött, majd közösen imádkoztak és szentmisén vettek részt. A tanítás 9 órától délután 1 óráig tartott, és a délutáni szabad idejüket is a monostorban töltötték. Itt készültek, tanultak a következő napra. 1949. szeptemberében a tanév lelki gyakorlattal kezdődött, majd a tanulók felöltötték az oblátusi ruhát. Brenner János egy évig volt oblátus. Ekkor fejezte be gimnáziumi tanulmányait, s a tanév végén érettségizett. Nem bánkodott azért, hogy érettségi oklevelét a világ életben nem tudja majd használni, hiszen mindenképpen az Istent akarta szolgálni. Az országban uralkodó politikai helyzet miatt azonban sok nehézséget kellett leküzdenie annak, aki ezt az életcélt tűzte ki magának. Az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja tűzzel-vassal harcolt az egyházak és szervezeteik az úgynevezett klerikális reakció ellen. 1950. június 1-én megkezdték a szerzetes rendek feloszlatását is. Megszüntetésüket azzal indokolták, hogy munkájukat, a tanítást és a betegápolást az állam átvette, ezért nincs rájuk szükség. A szerzeteseket kitelepítették, kényszertartózkodási helyre hurcolták, bebörtönözték, a világi életben kellett helyet keresniük. Zircet azonban még nem ürítették ki, hanem több száz szerzetes nővért vittek oda, akiknek ellátásáról a zirci apátságnak kellett gondoskodnia. Az obláció a szerzeteseket kitelepítették, kényszertartózkodási helyre hurcolták, bebörtönözték, a világ életben kellett helyet keresniük. Zircet azonban még nem ürítették ki, hanem több száz szerzetes nővért vittek oda, akiknek ellátásáról a zirci apátságnak kellett gondoskodnia. Az obláció évében Brenner János hivatástudata még inkább megerősödött, ezért társaival a nehéz körülmények ellenére Zircen maradt, és 1950. augusztus 8-án jelentkezett novíciusnak. Marasztalta az a szellemiség, amelyet a ciszterci jelmondat összegzett: lángolj és világíts! Lángolj és világíts, hogy szebb legyen a világ, és boldogabb az ember. Ezt az életeszményt már megtapasztalta, követni akarta, és tenni készült megvalósulásáért. Brenner János ezt írja a lelki naplójában: Uram, tudom, hogy göröngyös az út, amelyre hívsz, és én kész vagyok. Hallja a te hangod, a te szolgád. Követlek téged ezen az úton, csak arra kérlek, hogy jóságosan add meg nekem a hozzá szükséges kegyelmeket, mert én gyenge vagyok, és egyedül nem vagyok képes járni ezen az úton. Add meg nekem azokat a jegyeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanítványod lehessek. Brenner János elkezdte a noviciátus idejét. Ez az időszak a hivatás tisztázására, az Istenben való elmélyülésre szolgált, amely szintén lelki gyakorlattal kezdődött, s befejeztével az új novíciusok felöltötték a ciszterci fehér ruhát, és szerzetesi nevet kaptak, amint erről már szóltam. Brenner János szerzetesi neve Anasztáz, védőszentje első Szent Anasztáz pápa. A szerzetes növendékek képzését, lelki életük vezetését magiszterük Zsigmond Lóránd atya irányította. A lelki gyakorlat idején Brenner János lelki naplót vezetett, amelyben leírta gondolatait, amelyek megérintették őt. Ebből idézek most részleteket. Ezek által is bepillantást nyerhetünk az ő lelkiségébe. Ezt írta. A beöltözésnél alázatosságunkban a földdel leszünk egyszintűekké. Így akarjuk kérni Isten és a rend irgalmát. A fehér ruha először a keresztségben volt rajtunk, majd beöltözéskor újra felöltözünk a fehér ruhába. A harmadik fehér ruha a jelenések könyvében található, a pogányoké, akiket Krisztus váltott meg. Mostantól kezdve, ha a fehér ruhát nem is hordhatjuk, akkor is Krisztusba öltöztünk, és lélekben hordjuk a ruhát. Minden nap újra mosom a bárány vérében, és szárítom szeretetének tüzében, és e ruha hordása örökké tart. A kegyelem útját készítjük másokban. Isten erre választott ki minket. A név nem csak azért lesz új, hogy a család ezen fogadjon be, hanem lesz egy másik védőszentem, aki Istennél segíti az én lelki dolgaimat. Sok öröm vár ránk a rend részéről, hisz mindenki szeretettel tekint a novíciusra. Egy másik lejegyzése. A lelki élet alapfeltétele a tiszta Isten fogalom, vagyis Istennek a helyes megismerése. Legjobban a szeretet által érthetjük ezt el, mely örök. Ezen az úton először is atyának kell Istent elismernünk, illetve megismernünk. A megismert igazságok szerint kell aztán élnünk, Istennek az akaratát pedig minden körülmények között követnünk kell, és akár jó sorsot rejteget a jövőben, akár szerencsétlenséget, az áldó és sújtó kezet egyaránt meg kell csókolnunk alázatos, a gondviselés útjain járó gyermeki lélekkel. Újabb lejegyzése. Így fordul az Úrhoz. Kérlek, oszlasd szét ifjúkoromnak sok tévedését és fanatizmusát, és vezess fel a tökéletesség áldott hegyének szent magaslataira. Ó Jézus szíve, kegyelmek buzgó forrása, légy velem! A bensőséges kontempláció misztikus kegyelmeit ne vondd meg tőlem. Tisztába vagyok azzal, hogy gyarlóságom nagyon is méltatlanná tesz rá, de szívem igen-igen nagy vágyának teljesedését kérem tőled, hiszen te tudod egyedül, hogy mennyire vonzódtam mindig az örök élet szent titokzatosságai felé. De ha isteni bölcsességet az ellenkezőjét látja jónak, akkor is, mint mindig, legyen meg a te legszentebb akaratod, mert te minden tudásodnál fogva jobban meg tudod ítélni a dolgokat, hogy mi válik lelkünknek a hasznára, és mi nem, még ha mi fordítva látjuk is. Te pedig mindig csak javunkat akarod, ezért teljes bizalommal teszem le kezeidbe életemet, hogy te kormányozd, igazgasd, s majdan felmagasztald. Még egy bejegyzése. Bánata csak annak lehet, akinek van bűntudata. Ehhez viszont igazságérzet kell, de kell a bánathoz szeretet is. Ismernem kell az Istent, az Atyát, hogy meg tudjam érteni, mi igazságtalanul bántottam meg őt, és ő mindezek ellenére szeret engem, és ez a meggondolás biztosan tökéletes bánathoz vezet. vagy ránézek Krisztus keresztjére, s ő azt mondja nekem, fiam, érted? Ki az, akit ennek átélése nem indít meg? Ránk maradt lelki naplójából, és ezekből a részletekből is kitűnik, hogyan indul el a lelkiség útján. Mélyen átérzi, hogy saját erejéből nem képes eljutni a lelki életre, a szeretet magaslatára. Az alázatosság kegyelmét kéri az Úrtól. Lelki életét nem az érzelmekre építi, hanem szilárd alapokra, a meggyőződéses hitből fakadó jó cselekedetekre. A lelki naplóban megfogalmazott mély gondolatokban, a lelkét az Úrhoz emelő imádságaiban tükröződik az Isten akaratának őszinte keresése, s akár áldozatok árán való követése, mely már fiatal korában jellemezte. Ima élete magától értetődő valóság, alapja és tápláló gyökere egész lelki életének. Tudja nagyon jól, hogy Isten segítsége nélkül semmire sem mehet.